zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket ezen a külön óra beszélgetésen, ami a Trafo Jérôme Bell című előadásának egyik kísérő programja. Fontos tudnatok, hogy ez az előadás és ez a beszélgetés is egy nagyobb projektbe ágyazódik, aminek az a címe, hogy Stages, és ebben ez egy EU-s projekt, amiben a Trafo számos más partnerrel együtt részt vesz, és ennek a több éves projektnek az a célkitűzése, hogy azt kutassa, hogy a kulturális intézmények szerte Európában, illetve van egy tájvani partner is, hogyan lehetnek fenntarthatóbbak, tehát a kulturális praxisok és a művészek munkája hogyan lehet fenntartható. És többek között ez az előadás is egy ilyen alkotói gyakorlatnak a lenyomata, amit majd ma 8-tól és holnap este 8-tól is megnézhettek a Trafo nagy termében, és ez a beszélgetés is ennek az előadásnak a kapcsán hasonló kérdéseket tematizál. Ma este két vendégünk, Köves Alexandra és Gébert Judit, mindketten ökológiai közgazdászok, és ők fognak ma este beszélgetni egymással és veletek ezekről a kérdésekről. Át is adom a szót nektek.
Köszi, én is köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, és egyúttal szeretettel köszöntöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit is, mert hogy ezt a beszélgetést, amit mi beszélgetünk, azt podcast formájában is közzé fogjuk tenni. És hát Jérôme Bell kapcsán szerintem, ami nagyon nagyot robbant, hogy ő mivel változtatta meg legutoljára itt ezt a művészeti világot, az a repkedésnek a kérdése, az első, ami beugrik az embernek. Úgyhogy hogyan gondolkodjunk arról, hogy itt repkedünk szerte Európában, illetve hogyan gondolkodjunk arról, hogy amikor valaki azt mondja, hogy én nem repülök többet, és arra kinek milyen hat, hogyan hat ez a történet. Szandra, mit gondolsz?
Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát szerintem ez a repülés téma, ez az egyik legérzékenyebb. Talán a kutyatartás után az egyik legérzékenyebb téma. Mert hogy azt érezzük, hogy amikor a repülésről beszélünk, akkor valami olyan szabadságot veszítünk el, amit olyan nehezen szereztünk meg. És amikor kifejezetten arról van szó, hogy egy híresebb ember azt mondja, hogy már pedig repülni nem jó, akkor mindannyiunkba előjön az a kérdés, hogy akkor most ez a szabadság, vagy a felelősség, tehát hogy mit adok fel, miért. És szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy egyáltalán ki szokott feljönni ilyen ötletekkel. És például a saját közegünkben is, ugye a tudományos repkedés is egy ilyen kérdéskör, hogy hát megtehetjük-e azt ökológiai közgazdászként, hogy repülünk jobbra-balra. És az az érdekes, hogy nálunk egy ilyen no-fly policy-val egy Bécsben élő híres professzor jött fel, aki hát mondanom sem kell, hogy 60 elmúlt, az egyetlen gyereke már rég felnőtt, ő már elérte a karrierjében azt, amit el lehetett érni, és most azt mondja, hogy hát akkor ne repkedjetek. Na most egy albán ökológiai közgazdász pályája elején lévő nő két gyerekkel, az Oszlóban lévő konferenciákra, akkor most ne repkedjen, mert egy professzor ezt mondta. És egy kicsit ez jutott eszembe, amikor így Jérôme Bell azt mondta, hogy akkor senki ne repkedjen a művészvilágba, hogy szerintem hihetetlenül fontos, hogy mondjuk ezt, tehát hogy nézzük meg, hogy ez mivel jár, de legyünk érzékenyek azzal kapcsolatban, hogy ez kire milyen hatással van. Mert nagyon-nagyon más hatással van a félperiférián vagy periférián élőkre. Nagyon más az, hogy valaki a karrierjének melyik állomásán van éppen. De az, hogy egyáltalán valaki rávesz bennünket, akit sokan hallgatnak, rávesz bennünket arra, hogy arra gondolkodjunk, azt szerintem iszonyú fontos. Csak amit fontos lehántani róla, szerintem az ítélkezés. Tehát amikor az elmegy egy ilyen shaming irányba, akkor az, én azt gondolom, hogy több kárt okoz, mint hasznot.
Igen, és az izgalmas szerintem pont Jerome Bell-nek a nyilatkozataiban is, hogy ugye direktben senki nem akarja kényszeríteni, hogy akkor ti most ne repkedjetek, ugyanakkor az, hogy ő kiáll, mint domináns szereplője ennek a művészeti ágnak, az mégiscsak így mutat valamit, tehát az ember automatikusan, még én is, aki nem vagyok művész, így elkezdi elszégyelni magát, hogyha ő így kiáll emellett, akkor nekem is feladatom van. És ugye rögtön felveti ezt, hogy akkor ez a szégyen, az jó-e vagy sem, hogyha ezzel a szégyennel mahinálunk, hogy azzal akarjuk rávenni az embereket, hogy zöldebbek legyenek vagy sem. Ugyanakkor ebben az egész repkedés kérdésben, és kitől milyen lehetőségeket foszt meg, fölmerül egy ilyen alapvető klímaigazságossági kérdés. Ugye te is mondtad, illetve a Jerome Bell kritikái, amik ugyan válaszként érkeztek a Jerome Bell-nek a nyilatkozataira, kicsit csaló, Gabino Rodriguez, mexikói művésznek például a nyílt levele Jerome Bell-hez. Ő például azzal a kritikával él, amit te is említettél, hogy hát de akkor megfosztasz lehetőségtől embereket, hogyha mindenkitől azt várod el, hogy ne repüljön, akkor azoktól az emberektől, akik periférián élnek, megfosztanak valamit. És ez az érvelés, ez nagyon párhuzamba vonható azzal, ahogy egyébként a most szegény országok szoktak érvelni a gazdag országok ellen, hogy ne várd el tőlünk, hogy mi most ne szennyezzünk semmit, hiszen te évtizedeken, évszázadokon keresztül szennyezted a klímát, akkor most miért várod el tőlünk, hogy mi most ne szennyezzük a klímát, ha te már egyszer megtetted, akkor nekünk most miért nem szabad? Csak ezzel a gondolattal szerintem azért egy picit baj van, azért van baj, mert ugye feltételezi azt, hogy a fejlődés, meg az előrehaladás az egy ilyen lineáris dolog, ahol a gazdag országok előrébb vannak, a szegény országok hátrébb vannak, és a szegény országoknak is ugyanazt az utat kell bejárniuk, mint a gazdag országoknak. Holott az egyáltalán nincs így, tehát a szegény országok nem tudják már egész biztosan bejárni azt az utat, amit a gazdag országok bejártak idáig, mert egész egyszerűen azt a gyarmatosítást, ami a jelenlegi gazdaságnak az alapja, azt ők már nem tudnak hova gyarmatosítani. Tehát a szegény országok azok már nem fognak tudni úgy fejlődni, ahogy a gazdag országok fejlődtek, tehát nekik valami más kell kitalálni. És ebben az értelemben én értem ezt, hogy a mexikói művész, aki nagyon jogosan kritizálja azért a Jerome Bell-t, hogy lehetőségektől foszt meg engem a repülésnek a tiltása, mégiscsak ott van az, hogy lehet, hogy akkor valami másban kellene gondolkodni, mint abban, hogy nagy nemzetközi fesztiválokat csinálunk.
Ugyanakkor, és tehát hogy tökéletesen látszik ebből a történetből is, hogy mennyire leválaszthatatlan a gyarmatosítás és a dekolonizáció kérdésköre az egész fenntarthatósági témáról. Tehát itt is nagyon szépen mutatkozik meg, hogy egyszerűen nem lehet fenntarthatóságról beszélni úgy, hogy nem beszélünk a gyarmatosításnak a következményeiről, nem beszélünk arról az igazságosságról, hogy akkor ez hol igazságos, mit lehet kérni, mit nem lehet kérni. Ugye az, amit mi ökológiai közgazdászként alap kiinduló pontként veszünk, az, hogy jó élet mindenki számára a Föld eltartó képességén belül. És innentől kezdve viszont, hogyha ugye ott a mindenki számára, ami egy ilyen érdekes kérdés, hogy akkor, hát igen, akkor a jó élet, a jó életnek az alapszükségleteit nyilván azokban az országokban el kell érni, akiknél ez még nagyobb terheléssel jár. Ugyanakkor, ha van egy eltartó képesség, és abban már a világban nem férünk bele, akkor az teljesen, akkor abban viszont teljesen igazad van, hogy akkor itt azért mégiscsak egy másik fejlődési pályát kell, vagy a jó élet értelmezését helyben kell tudni meglépni, és engedni, hogy esetleg azok a kultúrák, amik másképpen képzelték el a jó életet, és valójában az is egy, a tudásnak a gyarmatosításával együtt érkezett meg, hogy kellene jól élni, azt azok a kultúrák is újra fel tudják fedezni. És akkor itt fogok ellent mondani önmagamnak az előző gondolathoz, hogy ilyen értelemben viszont nagyon jó, hogy egy Jerome Bell vagy egy bécsi professzor mondja ezeket a dolgokat, mert ők tényleg ne repüljenek. Tehát, hogy azért itt van egy ilyen típusú példa is, hogy ha ezzel nem jön egy olyan nagyon széles skálán mozgó ítéletalkotás, hanem csak azt mondja, hogy igen, aki ilyen helyzetben van, aki ilyen kivételezett helyzetben van, az már ne repüljön, akkor azért ez közelebb visz minket a megoldáshoz. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy a fejlett országoknak kell elkezdeni erről a témáról beszélni, és társadalmi párbeszédet elindítani. De hogy ez a történet is nagyon-nagyon jól mutatja, hogy egyszerűen a gyarmatosítás kérdéskörének a megértése nélkül nem lehet erről a témáról beszélni, és nem fekete vagy fehér repüljünk, vagy ne repüljünk.
Igen, és ez nagyon izgalmasan kapcsolódik a művészetnek a szerepe szerintem, mert hogy meg tudunk különböztetni ilyen úgynevezett elsődleges felelősséget, meg másodlagos felelősséget a fenntarthatóság kapcsán. Elsődleges felelősség, amikor én magamnak csökkentem az ökológiai lábnyomomat, mert a fenntarthatóbban szeretnék élni, az az én felelősségem. Másodlagos felelősség, amikor másokra akarok hatni azzal kapcsolatban, hogy ők csökkentsék a fenntarthatóság, vagy az ökológiai lábnyomukat valamilyen módon, vagy úgy, hogy meggyőzöm őket, vagy példát mutatok, vagy kényszerrel és erőszakkal ráveszem a másik embert, hogy ő már pedig fenntarthatóan éljen. És szerintem baromira izgalmas, hogy ebből a kettőből a művészetnek melyik a feladata. Ha egyszer azt mondjuk, hogy a művészet az egy ilyen Jerome Bell előadáson keresztül óriási szerepet tud betölteni abban, hogy az emberek jobban odafigyeljenek az ökológiai lábnyomukra, akkor vajon feladata-e még ezen túl az is, hogy ők maguk csökkentsék az ökológiai lábnyomukat, vagy esetleg a kettő az valahol kiegyenlíti egymást, tehát mi ennek a kettőnek a viszonya?
Igen, és hogy itt is visszakanyarodnék ahhoz, amit ugye így mondtunk, hogy hát akkor mi a szerepe a jó életbe? Tehát van-e a művészetnek szerepe abba, hogy jó élet? Milyen szerepet játszik a művészet a jó életbe? Milyen szerepet játszik mondjuk abba, hogy mindenki számára mennyire hozzáférhető? Ugye Jerome Bellnél ez is megjelenik, hogy ő megpróbálja a tudást is hozzáférhetővé tenni, a kultúrát is hozzáférhetővé tenni. Tehát, hogy elérhetőek az előadásai. Tehát, hogy mennyire tudjuk ezt a hozzáférést biztosítani, és hát igen, hogy aztán hosszú távon az eltartó képességem belül történő mozgás az ilyen elsődleges felelősségen keresztül, vagy a másodlagos felelősségen keresztül van. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz leválasztani, mert nem tudok hitelesen másodlagos felelősséget képviselni akkor, ha én magam egyedileg nem szenvedtem azt meg, hogy milyen hihetetlen rendszer szintű vergődésekben vagyok akkor, amikor szeretnék első szintű felelősséget vállalni ebben a dologban. Tehát, hogy akkor látom a rendszer szintű problémát, amire aztán ugye a másodlagos felelősségemet építeni tudom. De hát ez nálunk is iszonyú kérdés, hogy repülhetek-e akkor, hogyha nem tudom én, valami olyan helyre megyek, ahol nagyon-nagyon sok embert tudok elérni ezzel az üzenettel, akkor én repülhetek, vagy nem repülhetek? Hát ha nem muszáj, akkor nem repülök, de nyilván eljön az a pont, ahol meg lehet, hogy a másodlagos felelősség az így kvázi kiviti az elsődlegest.
Hát igen, és az ilyen értékek összehasonlításának a problémája is, például a művészet meg a fenntarthatóság értékének az összehasonlítása, tehát melyiket áldozom be a másik oltárán. Tehát azt mondom, hogy mindegy, mekkora az ökológiai lábnyoma egy műalkotásnak, mert az egy műalkotás, és a műalkotás, mint olyan az emberi életnek az értelme, és mennyit ad hozzá a megértésünkhöz és az emberi létünkhöz, vagy azt mondom, hogy nem, a fenntarthatóság mégiscsak fontosabb, és akkor dobjuk ki a kukába a művészeteket, mert hogy hát azok csak művészetek, és a túlélésünk, meg a bolygó túlélése a sokkal fontosabb. Tehát, hogy a kettő között hol húzzuk meg ezt a határvonalat, hogy hogyan választunk értéket, hogy mi az, ameddig azt mondjuk, hogy igen, ezt a művészet érdekében el tudjuk viselni ezt az ökológiai lábnyomot, vagy mi az, ahol már azt mondjuk, hogy nem, itt már valamit a művésznek kell beáldoznia azért, hogy egyébként fenntarthatók legyünk. Tehát hol van a határa a kettő között?
Hűha, ez megint egy ilyen nagyon bonyolult kérdés, mert hogy érdemes-e, tehát hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk éppen abban a folyamatban vagyunk, amikor próbálnánk a civilizációnkat megmenteni, de hogy mi van akkor, hogyha ebben a folyamatban éppen a civilizációnk értelmét veszítjük el. Tehát, hogy hol van az a pont, ahol azt mondjuk, hogy igen, a jó élethez ez annyira szorosan hozzátartozik. És hogy erről hogyan döntünk, hogy ki dönt erről, kinek a jó élete. Tehát, hogyha ha azt nézem, hogy mondjuk így a kortárs művészet az relatíve szűk rétegeket ér el. Tehát, hogyha mondjuk társadalmi párbeszédet akarnánk arról indítani, hogy akkor, ha korlátok közé kellene szorítani az életünket, akkor mi lenne az, amitől így a legtöbben könnyen, vagy amiről a legtöbben könnyen le tudnának mondani, hát én egy kicsit félek, hogy a kortárs művészet az esetleg beleesne ebbe a kategóriába. Ugyanakkor pontosan tudjuk, tehát társadalomtudósként pontosan tudjuk, hogy ezt mi nagyon nem szeretnénk, tehát nagyon nem szeretnénk egy olyan civilizációba élni, ahol csak azért, mert nem kellően sok embert ér el mondjuk a művészet, hogy akkor erről lemondjunk, de akkor lehet erről társadalmi párbeszédet folytatni, vagy nem lehet erről? Akkor ki dönt erről a kérdésről? Tehát szerintem ez iszonyú kényelmetlen, de hogy pont ezeket a kényelmetlen kérdéseket kell feltennünk szerintem a mai világban. Tehát, hogy az, amit csinálunk, az, amivel foglalkozunk, az vajon megéri-e azt a terhelést, amiből viszont valahogy vissza kell vennünk. Bár most nagyon elmentem abba az irányba, mint hogyha így nagyon-nagyon sok mindenről kellene lemondanunk, és azért ide mindig beszúrnám azt, hogy a természet meg a föld megújuló képessége azt szerintem csodálatos bőséget tud létrehozni. Tehát, hogy sokkal rosszabb elképzeléseink vannak arról, hogy mi mindenről kell nekünk lemondani ahhoz, hogy ebben az eltartó képességben benne maradjunk. Szóval ez egy kulcskérdés, hogy érdemes-e élni azt az életet, vagy érdemes-e abban a társadalomban élni, ahol mondjuk a kultúra az nem része ennek a dolognak.
Igen, és szerintem az is fölmerül itt a művészetek kapcsán, hogy ugyanez átvetítve művészetekre, vajon lemondás-e az, ha nincsenek nagyon fancy díszletek egy színi előadáson. Tehát azt feltétlenül lemondásként éljük-e meg, és nem valami hozzáadott értéknek éljük meg egyébként, hogy igen, ez az előadás megmutatta, hogy különös díszletek nélkül is lehet izgalmas és jó előadást csinálni, és pont, hogy ez a hozzáadott érték ennek a történetnek. Tehát, hogy itt, ahogy a jó élet fogalma az átalakul egy ilyen fenntarthatós válás útján. Én el tudom képzelni, ha bár nem vagyok ilyen művészeti teoretikus, hogy a művészet fogalma is át tud alakulni annak kapcsán, hogy hogyan lesz fenntarthatóbb. És akkor mit értünk azon, hogy művészet? Azon lehet, hogy 10-20 évvel később pont az ökológiai szempontok miatt teljesen más fogunk érteni, mint amit ma értünk.
Igen, és annyira ellentmondásos szerintem ez is, hogy kik beszélnek erről. Tehát, hogy a kortárs alternatív művészek beszélgetnek erről, miért nem beszélget a főáram erről? Miért nem beszélget az, ahol mindenhol csillámokat szórnak meg mindenféle dolgot? Tehát, hogy miért nem jelenik meg a főáramban ez a gondolat? Tehát ott aztán lehetne, tehát hogy nem gondolom, hogy mert nem tudom, hogy a trafónak milyen az ökológiai lábnyoma, de nem hiszem, hogy a trafó ökológiai lábnyoma teszi ki a nem tudom, a magyar művészetek ökológiai lábnyomának valamiféle jelentős részét. Tehát, hogy érdekes, hogy ugye ezekben az alternatív szcénákban jelenik meg ez a gondolat, ahelyett, hogy nem tudom én, olyan társulatok is elgondolkoznának ezen, akik őrült mennyiségű csillámport szórnak szanaszéjjel úgy, hogy egyébként annak sem esztétikai, sem kulturális jelentősége nincsen.
Igen, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy az ökológiai gondolatoknak ez a természete, hogy alapvetően ilyen alulról szerveződő, grassroot, rendszerkritikus gondolatokból indul ki, és úgy kezd el a főáramba terjedni, jól vagy rosszul. Szóval szerintem ez talán a művészetekre is leképeződik, én most ezt így látom, hogy indul az ilyen nem mainstream típusú művészetekből, és onnan talán majd egyszer átterjed a mainstream típusú művészetekre. Ugyanakkor annyit beszéltünk itt a művészetről, szerintem az is egy izgalmas kérdés, hogy a művészetnek mi a felelőssége így a társadalomtudományokkal és a társadalommal kapcsolatban. Mert ez is fölmerült bennem a Jérôme Bel előadása közben, ő ahogy... Talán ennyit elszpoilerezhetek, hogy elmeséli, hogy milyen saját alkotói íve volt az életének. Nagyon sok rendszerkritikus téma fölmerül, és a végén lyukad ki tulajdonképpen egy ilyen ökológiai válság témáig, és ezt az ívet végignézni nagyon izgalmas volt. És egy csomó társadalomtudományi kérdés is fölmerül ennek kapcsán, mert hogy ez nem leválasztható, úgyhogy akkor hol van a kettőnek a kapcsolódása, és mit tudnak tanulni egymástól?
Hű, ez engem mindig nagyon foglalkoztatott, és ugye mi próbálkoztunk is azzal, hogy mi konkrétan a Tünet Együttessel dolgoztunk együtt azon, hogy hogyan lehetne például a kutatási témáinkat egyébként a művészet eszközein keresztül ismertetni meg egy sokkal szélesebb közönséggel, mert hát ugye nyilván a tudománynak van egy ilyen nagyon száraz része, de hogy mi válik belőle, amikor így művészeknek odaadjuk, és anélkül, hogy elmagyaráznánk, hogy az miről szól, ők mit hoznak ki belőle. És ezek nagyon-nagyon izgalmas folyamatok voltak, amikből hihetetlen sokat tanultunk mi társadalomtudósként is. Ugyanakkor ez volt az a pont, amikor Szabó Réka, a Tünet Együttesnek a vezetője, egyszer azt mondta nekem, hogy hát az nem művészet, amikor tudjuk, hogy mit akarunk elmondani. És én azóta is próbálom emészgetni igazából ezt a mondatát a Rékának, mert hogy értem azt, hogy amikor a művészet valamit úgy akar mondani, hogy az ilyen nagyon szájbarágos, akkor az elveszíti a, nem tudom, művészet jellegét. De hogy ugyanakkor meg, hát azért azt Jérôme Belnél is látjuk, hogy azért az nem baj, hogyha van valamiféle mondani valója. És például nekem ebben az előadásban nagyon jó, hogy ő elmondja, hogy neki mi a mondani valója, mert én mondjuk nem feltétlenül értem úgy a kortárs művészetet, hogy anélkül, hogy ő elmondaná nekem, ezt én így le tudjam magamnak fordítani. Tehát, hogy van egy ilyen része szerintem a művészeteknek, hogy tud tud kritikus lenni a rendszerekkel kapcsolatban, le tudja fordítani mondjuk a társadalomtudománynak a gondolatait. Hát hiszen minden, ami a társadalomtudományban van, vagy minden, ami a gazdasági gondolkodás, az valójában egy közös társadalmi konstrukció, egy közös megértés arról, hogy miről szól a világ. Tehát, hogy az egyik ez a fordítás, hogy képes-e így fordítani az egyik nyelvéről a másikra. De nem tudom, neked van ennek egy ilyen fordított verziója is, lehet, hogy azt te jobban ismered.
Igen, nekem engem az különösen foglalkoztat, hogy egy dolog, hogy a művészet képes arra, hogy mondjuk van egy tudományos állítás, azért a fenntarthatósággal kapcsolatos állításokkal általában tudományos állításokra szoktunk gondolni, hogy 1,5 fokkal emelkedett a hőmérséklet. Ez ugye egy tudományos állítás, és azt gondoljuk, hogy ezt az állítást, ezt így bevisszük egy ilyen művészeti szférába, és akkor a művészet ezt az állítást ezt így megjeleníti valahogy, és felhívja az emberek figyelmét arra, hogy figyeljetek oda, mert 1,5 fokkal emelkedett a hőmérséklet, és átélhetővé teszi ezt, és érzelmeket kelt ezzel kapcsolatban, és akkor mindenki megtudja, hogy 1,5 fokkal emelkedett a hőmérséklet. De szerintem van egy másik iránya is ennek a történetnek, és egyre erősebben kezdem azt gondolni, ahogy egyre többet veszek részt a Stages projektben. Azt gondolom, hogy azáltal, hogy a művészet próbálja meg a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket megragadni, más tud megmutatni belőle, mint amit a tudomány tud megmutatni belőle. Tehát azáltal, hogy én megnézek egy Jerome Bell darabot, vagy egy másik színdarabot, műalkotást a fenntarthatósággal, klímaválsággal, rendszerkritikával kapcsolatban, valamivel többet kapok, mint egy olyan állítást, hogy 1,5 fokkal emelkedett a hőmérséklet. Tehát az egész egyszerűen többet ad nekem. Másfajta megélést, másfajta tapasztalást, másfajta ismeretet ad nekem, mint az ilyen tudományos ismeretek. És szándékosan nem akarom azt a szót használni, hogy a tudományos ismeretek szárazak, a művészet meg nem az, mert itt nem arról van szó, hogy száraz vagy nem, arról van szó, hogy ez egy másfajta megismerési mód, és hogy mind a két fajta megismerési módra szükség van ahhoz, hogy a klímaválságról gondolkodjunk. Mert azért azt elég jól látjuk, hogy az ilyen típusú megközelítések, hogy 1,5 fokkal emelkedett a hőmérséklet, az nem lesz elég arra, hogy a társadalmi valóságban ezt lefordítsuk a cselekvéseknek a szintjére. Hát itt valami más, és ebben szerintem a művészetnek óriási ereje van, hogy mást mutat meg az ökológiai válságból, mint amit a tudomány megmutat, és nem szabad ezt leértékelni a tudományhoz képest, mert most van egy olyan elképzelésünk arról, hogy az ökológiai válság az olyasmi, amit a klímatudósok a nagy nemzetközi szervezetekben majd megoldanak, de nem erről van szó, arról van szó, hogy a művészek, a helyi civilek, a mindennapi emberek fogják megoldani a klímaválságot szerintem sokkal inkább, mint a nagy nemzetközi szervezetek.
Egyébként ami még talán érdekes az az, hogy ahogy így behoztad a cselekvési vonalat, hogy a művészet és a tudományok pontosan ugyanattól szenvednek, vagy hát hogy mondjam, ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szemben, abban a tekintetben, hogy a művészettől is elvárjuk azt, hogy ne cselekvésre ösztönözzön. Tehát a művészet az van, annak nem az a lényege, hogy utána te kimenjél, és nem tudom, valamit másképpen cselekedjél. És ugye nagyon sokáig éltünk abban a hitben, hogy a tudománynak sem funkciója ez. Tehát a tudomány is megismer, leír, aztán mindenki csináljon azt, amit akar. De ahogy ugye változott, tehát ahogy elkezdtünk nagyon komoly összetett problémákkal szembesülni, úgy változott a tudomány, hát mi is ugye a podcast sorozatunkban többször beszéltünk már a posztnormál tudomány felfogásról, arról, hogy mi magunk is tulajdonképpen aktivista tudósnak gondoljuk magunkat. Tehát, hogy elkezd fellazulni ez a tér, és azt mondjuk, hogy már pedig a tudománynak igenis köze van a cselekvéshez, igenis kell olyan típusú üzeneteket hordozzon, amik cselekvésre ösztönöznek. Ugyanakkor ez nagyon nehéz, mert nem ehhez szoktunk hozzá. És szerintem ebből a szempontból a művészetek ugyanezt élik most meg, hogy nem ez volt az eredeti funkciójuk, de mégis olyan társadalmi problémákkal nézünk szembe, hogy lehet, hogy egy ilyen funkciót is fel kell vegyenek.
Ugyanakkor azért hadd kanyarodjak vissza a legelejére a beszélgetésünknek, amikor a művészet értékéről beszéltünk, azért oda se így, azt sem mondjuk, hogy csak a cselekvés az értéke, tehát hogy csak a cselekvésre buzdítás. Tehát nyilván egy, ami szerintem egy műalkotás azért önmagában is tud értékes lenni azért, mert én befogadom és több leszek azáltal, hogy befogadtam azt a műalkotást. Úgyhogy igen, ez nem ilyen egyszerű. Szerintem ezen a ponton azt beszéltük a Szandrával, hogy kinyitjuk a beszélgetést, ne csak mi beszélgessünk itt kint, hanem ha van gondolatotok a témáról, akkor mondjátok el nekünk, és beszélgessünk közösen. Úgyhogy nem tudom, valakiben megfogalmazódott-e kérdés a hozzászólás a témával kapcsolatban.
Hogy van azzal kapcsolatban számítás, hogy mekkora lábnyoma van egy ilyen, mondjuk mit tudom, egy Avatar 2-nek, vagy egy Pintér Béla előadásnak díszlettel, világítással, caklipakli, és fajlagosan leosztva nézőszámra, hogy akkor mégis melyik, szóval vannak ilyesmi, mint úgy, ahogy mondjuk annak már van, hogy egy pulóverrel hány rabszolgát foglalkoztattam, és mekkora lábnyomot hagytam.
Fú, ez nagyon izgalmas. Én nem ismerek ilyen számításokat, de lehet, hogy vannak. Szóval nem tudom, te ismersz-e ilyet?
Hát azt tudom, hogy vannak olyan úgynevezett életciklus elemzések, ahol, hogyha valaki szeretné kiszámolni, akkor ezek még nagyon-nagyon gyerekcipőbe járnak, de vannak olyan rendszerek, amiben össze lehetne rakni így darabonként, hogy aztán valójában mekkora volt annak az ökológiai lábnyoma. Tehát nem lehetetlen, de még nagyon gyerekcipőbe jár, és még egyelőre senkit nem érdekel. Tehát, hogy mondjuk egy hatalmas, nagy lélegzetvételű kosztümös filmnek, vagy nem tudom, skifinek mi az ökológiai lábnyomát, ezt még egyelőre a kutya nem akarja összevetni a Pintér Béla lábnyommal.
Illetve nem csak arról van szó, hogy gyerekcipőben járnak, egész egyszerűen ezek a típusú számítások sosem lesznek igazán pontosak. Mert hogy egy ökológiai lábnyom kérdés az annyira összetett kérdés, hogy biztosan lesz valami, ami kimarad, és ha rájövünk, hogy ja, még azt is bele kellett volna tenni, akkor egészen más a történet. Például az Avatart mondtad, hogy mekkora a nézőszáma, hogy leosztjuk, hogy hányan látták az Avatart, na de hát tudom, hogy hányan látták az Avatart, hányan töltötték le mondjuk illegálisan, és akkor mondjuk velük mi van, csak hogy néhány ilyen problémát mondjak a számítások kapcsán. Úgyhogy ezek az ilyen életciklus elemzések, ezek mindig olyanok, hogy hát nagyon sok helyen módszertanilag problémásak.
Meg ennek egy kicsit, tehát ez nagyon sokszor jön elő ez a kérdés, így például az ilyen ökoszisztéma szolgáltatásoknál, meg hogy beárazhatjuk-e a természetet. Mi van, ha beárazzuk? Akkor lehet szennyezni? Tehát akkor, ha ki tudjuk fizetni, akkor lehet szennyezni? Nem, akkor se lehet. Tehát, hogy bizonyos dolgoknak intrinzik értéke van, tehát önmagáért értékes, és szerintem ezért érdemes mindig a kevésbé számításokból, mint sokkal inkább ebből az értékrendből kiindulni. Tehát, hogyha a filmgyártásban is az lenne a teljesen természetes, hogy én azt mutatom meg, hogy milyen művészeti vagy élvezeti értéket tudok teremteni, ami hozzájárul a jó élethez, minél kisebb anyagáramlással, ami ugye az eltartó képességet minél szélesebb körben ki tudja tágítani, hát akkor hajrá, tehát hogy akkor azt fogjuk nagyon jónak tartani, amelyik erre képes, függetlenül attól, hogy most pontosan mennyi volt ennek az ökológiai lábnyoma.
Meg ugye, bocsánat, még egy gondolat, ez is értékválasztás kérdése. Tehát mi van, ha kiszámolom az avatarnak az egyfőre eső ökológiai lábnyomát, és kijön az, hogy hát annyian látták, hogy az valójában fajlagosan sokkal kisebb, mint a Jerome Bell előadásnak az ökológiai lábnyoma. És akkor most mi van? Akkor most dobjuk ki a Jerome Bellt, és örüljünk az avatarnak? Tehát, hogy nyilván nem, mert nem, mert másfajta értékek is szóba kerülnek. Tehát ezért is nehézkes ez az ökológiai lábnyom számítás. Bocsánata.
Köszönöm szépen, Vajda János vagyok, és volt egy olyan félmondata, hogy de hát nincs is azért olyan nagy félnivaló, nem kell olyan sok mindenről lemondani, mert a természet megújuló képessége az majd mindent helyrehoz. Ezt komolyan gondolja? Azokról az ugrópontokról, amikről már a tudomány beszámol, azokról az ugrópontokról nem veszünk tudomást? Nem veszünk tudomást arról, hogy a természet már most nem tudja eltartani ezt a jó életet, ez is egy megállapítása volt, ezt a jó életet? A művészeteknek vajon nem kell beszélni arról? Vagy vannak olyan művészek, akik már arról beszélnek, hogy ez az élet nem jó élet? Nem ez a jó élet. Ez már nem felel meg a jelenlegi természet-ember viszonynak.
Szerintem ebben mi sokkal inkább egyetértünk, mint ahogy az látszik. Abszolút. Tehát, hogy arról beszélnek az ökológiai közgazdászok, hogy nagyon-nagyon komoly problémákkal szembesülünk. Ugyanakkor azért volt ez a félmondatom, mert nagyon nehéznek tartom azt is, amikor egy ilyen diskurzusba csak és kizárólag az összeomlás képe jön fel. Mert akkor általában nem tudunk elmozdulni abba az irányba, hogy cselekedni is akarjunk. Tehát ez a félmondatom az arról szólt, hogy akkor, amikor... Tehát van egy csomó olyan kutatás, amelyik azt mutatja nekünk, hogy valójában relatíve sok repkedésről kell lemondanunk ahhoz, hogy beleférjünk az ökológiai eltartóképességbe. Ugyanakkor nagyon sok mindent meg tudnánk tartani. Tehát, hogy ne gondoljuk, hogy a fenntarthatóság az csak valami borzalmas lemondásról szól. Mert hogyha ezt gondoljuk, akkor valószínűleg nem fogunk elindulni. Tehát erről szólt az én hozzávetésem, hogy ne egy ilyen összeomlás szenárióval beszélgessünk csak.
Szerintem, amit most felvetett, az ilyen korunk klímával kapcsolatos diskurzusának egy nagy kérdése, hogy mivel motiváljuk jobban az embereket? Azzal, ha az összeomlással fenyegetjük őket, hogy holnap után elfogy a kőolaj, és minden rettenetes lesz, vagy azzal, ha valamifajta reményt mutatunk nekik. És Szandra arra akart szerintem rámutatni, hogy az utóbbi a remény mutatása a sokkal hasznosabb tud lenni, amikor a kiutat keressük, mint amikor összeomlással fenyegetünk. Olvastam egy cikket, ilyen motiváció kutatónak volt a szerzője, és ők arra jutottak például, hogy az emberek akkor a legmotiváltabbak, hogy ha azt érzik, hogy az ő cselekedetük, az hozzájárul a világhoz. Tehát az egyik ilyen legfontosabb tényező. És a fenntarthatóság kapcsán is azt gondolom, hogy ez egyik kulcs, hogy te azt lásd, hogy van értelme annak, hogyha még csinálsz valamit.
Ja. Én ezt a szót sem ejtettem ki, hogy összeomlás. Én arra utalok, hogy vajon a jó élet az a jó élet-e, amit most élünk. És ehhez én azt tenném hozzá, hogy a jó élet nem az, amit most élünk az elektronizált, az informatika és az egyéb kuszaságokban. A jó élet a természetközeli élet, és ennek a jóságát, az örömét és az élvezetét, ha felmutatjuk, akkor nem arról beszélünk, hogy reménytelen, hanem arról beszélünk, hogy egy másfajta életet kell megpróbálni visszahozni.
Ezen nem fogunk vitatkozni, mert ezzel abszolút egyetértek.
Igen, én is.
Például csak, hogy egy adalékot adjak ehhez. A kutatások azt mutatják, hogy akkor válik valakiből tudatos természetvédő felnőtt korára, ha gyermekkorában ott volt a természet szabad felfedezésének a lehetősége. Tehát, hogy gyermekkorában sokat játszhatott szabadon, strukturálatlanul a természetben, tehát az a fajta természetközeli élmény, amit mondott, az ott volt, belőle akkor lesz környezettudatos felnőtt. Szerintem lassan úgy tűnik, hogy a termeket is kinyitják az előadás kezdéshez, úgyhogy ha csak nincs valakinek még valamilyen gondolata, hozzászólása, akkor én megköszönöm a mai beszélgetést. Köszönöm neked is, Szandra, köszönöm nektek is, önöknek is, hogy itt voltak. Köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok minket, és jó szórakozást és jó élményeket kívánok a következő előadáshoz.
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.